Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga, ez itt az indiai védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemen Mérő Mátyás, és mai vendégünk Lila Suka Dász, polgári nevén Kis Simon László, aki Krisnavölgyben él, és ő vele a Bhagavad Gita-ról fogunk beszélgetni. Annyit előre bocsátanék, hogy 2019-et a Magyarország Krisna Tudatú Hívő Közössége a Bhagavad Gita évének nyilvánította. Ennek az oka az, hogy annyi problémát látunk magunk körül a világban, amelynek úgy látjuk, hogy a gyökere a tudatlanság, annak a tudásnak a hiánya, ami pedig ebben a Bhagavad Gita-ban mind benne van. Tehát például ugye talán a legfontosabb, így beszélgettünk a műsor előtt, hogy legfontosabb az, hogy tele van a világháborúkkal, és igaz, hogy itt mi Európában, ebben a kis országban, ebben az elmúlt 70 évben végül is nem volt háború, de már a tőlünk délre levő térségekben nagyon komoly és nagyon véres háborúkat vívtak a 90-es években, és a mai világban végül is a Földnek egyetlen pontja nincs, amelyik teljesen szabad lenne ettől az erőszaktól. Felborult az is, hogy az emberek hogy viszonyulnak egymáshoz, hogy viszonyulnak a környező világhoz, hogy kizsákmányoljuk a természetet, az emberek kizsákmányolják egymást, a gyerekeket, az állatokat, a nőket, de mindenféle kategória tulajdonképpen kizsákmányolás áldozatává válik, a kapcsolatok kiüresednek, az emberek a kütyükkel létesítenek kapcsolatot, és az emberek közötti kapcsolatok pedig így elgépiesednek. Szóval nagy baj van, úgy gondolom. És most azért azt kérdezem Lilasuka Prabhutól, hogy hát a Bhagavad Gita-nak milyen tanításai vannak, amikkel ezeket a problémákat lehetne mérsékelni, vagy akár megszüntetni.
Köszönöm szépen a felkérést. A Bhagavad Gita 5 fő témával foglalkozik. Az első téma, hogy ki a legfelsőbb személy, kik vagyunk mi, mint élőlények, mi a körülöttünk lévő világ, milyen ennek a természete, mi az idő, és mi a karma, a tettek és a visszahatásoknak a törvénye. És a Bhagavad Gita azt mondja gyakorlatilag, hogy ennek az 5 témának a félreértése vezet komoly vagy kevésbé komoly problémákhoz. Ugye, hogyha felsoroltál itt egy néhányat, hogy kizsákmányoljuk a körülöttünk lévő világot. Ez egyrészt abból adódik, hogy félreértjük a mi saját helyzetünket. Elfelejtjük azt, hogy létezik egy legfelsőbb személy, aki létrehozta ezt az egész világot, akitől származunk mi is, akinek van egy terve ezzel a világgal. Mi ezt teljesen elfelejtjük, és azt gondoljuk, hogy csak a mi tervünk fontos, és hogy mi leszünk boldogok. A probléma, hogy nem működik. Nem működik se a boldogságunk, ha bár úgy néz ki, hogy a embereknek manapság, legalább a nyugati részén a világnak sokkal több anyagi lehetősége van, de a tendencia azt mutatja, hogy minél több anyagi lehetősége van az embereknek, annál kevésbé boldogak.
Igen, igen. Tehát igazán valójában megkérdezzük az utcaemberét, hogy mit szeretne, egy lottónyereményt, hogy sok pénze legyen. Tehát most mit csinál a pénzével? Vesz valamit rajta, és azt hiszi, hogy attól lesz boldog, hiszen igazán az ember boldog akar lenni, nem ezek a részdolgok, hogy meglegyen a legújabb iPhone-om, vagy mit tudom én. Hát miért veszik meg az emberek? Mert azt hiszik, hogy boldogak lesznek tőle.
Igen. Az egyik lelki tanító mesterünknek volt egy nagyon szép mondás ezzel kapcsolatban, hogy a mai világban az emberek imádják ezeket a dolgokat, imádják a tárgyakat, és használják az embereket. Pedig pont fordítva kéne, hanem a dolgokat kell használni, és szeretni kell az embereket.
Igen.
Tehát, hogy ez megfordult, és amikor ez megfordul, akkor senki se lesz boldog tőle, mert a tárgyak nem képesek a viszonzásra. Tehát, hogy egy gép nem fog viszonozni, lehet, hogy megcsinál valamit, de az önmagába száraz lesz. Lehet, hogy fizikálisan megcsinálja azt a dolgot, amire be van programozva, de nem ad semmifajta boldogságot, mert a boldogság az kapcsolatokból származik, az anyagi szinten emberekkel való kapcsolatból, és a lelki szinten meg a legfelsőbb személlyel való kapcsolatból. És amikor valaki elfelejti azt, akkor belül ki fog száradni, és ez a belső szárasság jellemzi a mai világot, hogy ki van száradva. És a Bhagavad Gita-nak az üzenete, hogy újra meglocsolja az élőinek a szívét, meglocsolja ezzel a lehetőséggel, hogy újra kapcsolatba kerülhet a legfelsőbb személlyel, és újra kapcsolatba kerülhet az embertársaival. Mert sajnos ez a gépi civilizáció, ez eltávolítja az embereket egymástól, elszemélyteleníti a kapcsolatokat, igen, és elszemélyteleníti a legfelsőbb személlyel való kapcsolatát. És erre kínál választ a Bhagavad Gita, hogy lehet újra a kapcsolatokat feleleveníteni, és ebből hogy lehet újra boldogságot meríteni.
Igen, így elgondolkoztam azon, amit mondtál, hogy tulajdonképpen az internet világában és a mindenféle kütyük világában látszólag nagyon megkönnyebbedett a kapcsolattartás. Ugye a bolygó ellentétes sarkán, akár Ausztrálban vagy Új-Zélandban élő ismerősömmel, barátommal pillanatok alatt tudok e-mailben, Viberen, Skype-on, WhatsApp-on mindenfélén kapcsolatot létesíteni, de ez egy illúzió, mert ugyanakkor meg a kommunikáció tartalma az elszegényedik. Tehát amiről beszélgettünk, azok olyan átmeneti dolgok, amelyekből nem jön íz, nem jön elégedettség, mert ilyet a lélek az örök dolgokra vágyik, mert a lélek maga is örök. De hát nem akarom lenni a point, úgyhogy kérlek, beszélj nekünk arról, hogy a Gita hogyan magyarázza ezt, hogy mik vagyunk, meg mi a kapcsolatunk Istennel. Tehát ezek az alapvető dolgok, és akkor ebből jön, gondolom, a többi.
Uh-huh. Igen, lehet, hogy nagyon könnyen tudok kapcsolatot teremteni valakivel a bolygó másik felén. De a kérdés, hogy azzal, akivel egy szobában élek, hogy mennyire tudok kapcsolatot kialakítani, mert főleg ez a probléma, hogy lehet, hogy annyi felé figyelünk, de akik ott vannak közvetlenül mellettünk, a családtagjaink, vagy aki ott van a szívünkben, az Istenség legfelsőbb személyiségé, őket meg elfelejtjük.
Igen.
És ezek a ugye mostani kapcsolatok emiatt, az internetvilág miatt nagyon felszínessé válnak. Mit tud nekem segíteni egy valaki, aki a világ másik felén van, vagy én mit tudok neki segíteni? Nagyon-nagyon korlátozott. Lehet, hogy valamit tudok, de nagyon korlátozott. De azzal, akivel egy szobában lakok, egy házban lakok, azzal nagyon, nagyon mély tud lenni a kapcsolat. Hogyha én belefektetek ebbe a kapcsolatba, mert minden kapcsolatba bele kell fektetni. És amikor valaki belefektet megfelelő energiát, időt, odafigyelést, akkor abból fog valamit kapni. De hogyha ezt próbáljuk kispórolni belőle, hogy én nem akarok befektetni, csak kapni akarok, mert sajnos manapság a mai világ ezt sugallja, hogy te, neked az a lényeg, hogy csak kapjál minél többet, de nem adsz eleget vissza, és amikor az ember nem ad eleget vissza, akkor ott hiány lesz.
Ugye ez a családok válsága is ide vezethető vissza, tehát ugye az emberek a anyagi dolgokért hajszolják a pénzt, ugye nincsen idejük egymás, nincs idejük a gyerekre, és ugye lényegében nemzedékek nőnek föl úgy, hogy nem kapnak figyelmet, nincs egy jó beszélgetés, vagy nagyon-nagyon ritkán van egy jó beszélgetés, és tulajdonképpen a gyerekek egy rossz modellt tanulnak el a szülőktől, és ugyanezt fogják csinálni. Hagyják a pénzt, hagyják az anyagi javakat, és megint felszínes kapcsolatokat fognak létrehozni, és csonka családok, meg széteső családok lesz az eredmény.
És boldogtalanok lesz.
És boldogtalanság, igen.
És ezért a Bhagavad Gita azt tanítja, hogy legyenek ezek a kapcsolatok erősek, és azzal kezdő, hogy legyen kapcsolat erős a legfelsőbb személlyel. Ugye, hogyha kezdjük a Bhagavad Gita-nak az alapvető probléma felvetése az a félelem. Ugye, hogyha vesszük a legelső verset a Bhagavad Gita-ban, akkor Dhritarashtra kifejezi a félelmét, gyakorlatilag a félelmét, aggodalmát, hogy mi fog történni ezen a Kurukshetrai csatamezőn az én fiaimmal és a Pándu fiaival.
Igen.
De a védikus kultúrában ugye itt van egy megkülönböztetés, amit csinál Dhritarashtra, hogy különveszi az ő fiait és a testvérének a fiait.
Igen, és ez már illuzórikus.
Igen, igen, mert a védikus kultúrában a testvéremnek a fia az az én fiam. És ő az anyagi ragaszkodás miatt, mert mivel hogy csak az ő fiaihoz ragaszkodott, akkor ki akarta túrni az örökségből a Pándunak a fiait, és akkor ebből lett egy hatalmas nagy háború. Igen. Gyakorlatilag a félelemnek az alapja az anyagi ragaszkodás, hogy az én és az enyémhez való ragaszkodás, és amikor valaki ragaszkodik az énhez és az enyémhez, akkor ez háborúhoz fog vezetni. Ugyanúgy itt a Bhagavad Gita a Kurukshetrai csatatéren zajlott le, vagy ott hangzott el, és gyakorlatilag a Bhagavad Gita azt tanítja, hogy ennek a félelemnek, a háborúságnak az oka az anyagi ragaszkodás. És amikor a lélek hall arról, hogy ki ő valójában, hogy kicsoda a legfelsőbb személy, mi az a körülöttünk lévő világ, hogy kell nekem ebbe cselekedni úgy, hogy igazából boldog legyek, mennyi idő alatt kell ezt megcsinálnom, akkor tud boldog és elégedett lenni még ebbe az anyagi világba, itt a jelenlegi helyzetében, és amikor elhagyja ezt a testet, akkor vissza tud térni a lelki világba. De ezeknek a alapvető tudásnak a helyén kell lennie, mert itt élünk a kettősségek világában. És itt van tudatlanság, és van tudás. A Bhagavad Gita-nak az a célja, hogy adjon nekünk tudást. De hogyha tudatlanságban maradunk, a tudatlanság kétségeket fog ébreszteni bennünk, hogy nem tudjuk, hogy mi a dolgunk, ki vagyunk mi, hogy leszek én itt boldog. És a kétségeknek az ellentéte az a megértés. De megértésre csak is úgy fogunk tudni szert tenni, hogyha tanuljuk a transzcendentális tudást. És ez a tanulás, ez nem egy elméleti tanulást jelent, hanem egy gyakorlati alkalmazott tudást, hogy mit jelent az, hogy nem ez a test az énünk. Ez első hangzása egy elméleti tudás. Oké, én tudom, hogy nem ez a test az énem. De ennek van egy csomó gyakorlati következménye. Hogyha nem ez a test az énem, én örökkévaló lélek vagyok, és a lélek a legfelsőbbhöz tartozik, az ő örök szolgája, akkor mi a lélek kötelessége ebbe a kapcsolatban? Mi a léleknek a kötelessége a többi egyéni lélekkel kapcsolatban? És amikor ez egy megfelelő keretek között van, akkor béke, kiegyensúlyozottság és boldogság lesz a világban. Hogyha én ezt elfelejtem, azonosítom magam ezzel az anyagi testtel, hogy én magyar vagyok, orosz vagyok, szerb vagyok, angol vagyok, akármi vagyok, és van mellettem valaki, aki egy másik nemzethez valónak
hiszi magát,
és van valami nézeteltérés, hogy ki az a föld, akkor egyből lesz egy háborúskodás, egy veszekedés, verekedés. De hogyha mi tudjuk, hogy mindannyian lelkek vagyunk, és a legfelsőbb személy mindenkinek adott megfelelő mennyiségű földet, vagyont, tulajdont, amire szüksége van az élethez, és nekem ezt tiszteletbe kell tartanom, hogy neki is van joga az élethez, nekem is van jogom, és én nekem nincs jogom elvenni az, ami az ő számára lett félretéve. És amikor ezt elfelejtjük, és azt gondoljuk, hogy minden, amit meg tudok szerezni, az az enyém, és akkor ez feljogosíthat engem arra, hogy kizsákmányoljak másokat, akkor a másoknak is szenvedést fogok okozni, és magamnak is fogok szenvedést okozni, mert ennek a önző tettnek lesznek következményei. Mert a Bhagavad Gita tanítja, hogy mi a különbség az önzetlen tett között és az önző tett között. Az önzetlen tett, a odaadó tett, az nem vezet anyagi visszahatásokhoz, de az önző tett, amiben belefektetjük a hamis azonosságunkat, annak karmikus visszahatásai lesznek. Hogyha én kihasználok másokat, akkor engem is ki fognak használni.
Mondjunk el példát, gyakorlati példát az életből.
Mondjuk gyakorlati példát?
Az önzésre, illetve az önzetlenségre.
önzéssel. Jó, mondok egy nagyon gyakorlati példát, ugye manapság a családok nem vállalnak annyi gyereket, mint mondjuk korábban, 100 évvel ezelőtt, igen, mert hogy nehéz felnevelni, és gazdaságilag hogy jön ki. De hogyha nincs elég gyerek, akkor nem lesz idővel elég személy, aki dolgozni fog, és amikor a szülők meg fognak öregedni, akkor nem lesz elég személy, aki fenntartsa az ő nyugdíjukat, és gyakorlatilag a kormányok ezzel szembesülnek, hogy próbálják ugye megspórolni azt az erőfeszítést, hogy gyerekeket neveljenek, és utána nem fogják tudni eltartani az időseket, mert nincs elég gyerek, aki eltartja az idős. Ez egy nagyon közvetlen kapcsolat.
Igen.
És akkor egyre jobban emelik fel a nyugdíjkorhatárt, mert...
Lehet, hogy minél kevesebben érjék meg.
Mert gyakorlatilag most már az van, hogy a nyugdíjkorhatár az átlag életkor fölött van. Tehát, hogy aki már megérte a nyugdíjat, az egy sikernek könyvelhető el, mert az átlag ember nem éri el a nyugdíjat, mert előbb meghal.
Igen. Persze ez még mindig egy anyagi szintű probléma, ugye? Tehát, hogyha én azért hívok gyerekeket a családomba, hogy legyen, aki majd engem eltart, ez még mindig valahogy az önzésnek esetleg talán egy kicsit finomabb szintje.
Önzésnek egy finomabb szintje, de gyakorlatilag ezt jelenti, hogy ha valaki csökkenti az önzést, akkor csökkennek a problémái.
Ez
ha
van.
Erősíti
ez
az van. Önzést, ez akkor egyre több problémája lesz. Tehát, hogyha valaki mondjuk ott van egy családban, és van férj és feleség között konfliktus, ugye korábban akkor próbálták megoldani, és még mindig, hogyha volt valami nehézség, mert minden családban előfordulhatnak hullámhegyek, hullámvölgyek, de hogyha egyből az a megoldás, hogy akkor elválunk, akkor az csonka családokhoz vezet, és akkor a gyerekek
és még több szenvedéshez.
Mert
lehet, hogy szenvednek a házasságban, szintén tudatlanságból, mert ugye
mindegyik
nem ismerik, egyrészt nem ismerik a kötelességüket, másrészt nem ismerik a saját érdeküket. Tehát az, hogy igazán egy jó házasságban a házas felek szolgálják egymást szépen, és
elégedett,
és így van, és akkor így mind a ketten boldogok tudnak lenni. De hogyha önző módon legyünk bele egy házasság, hogy én akarok többet kapni, annak a végén csak egy nagy szkanderezés lesz.
Most volt egy pár hónap ezelőtt beszéltem egy lánnyal, és mesélte az életét, és mondta, hogy az apuká és az anyuká egy ideig együtt éltek, de volt valami nézeteltérés, akkor az apukája akkor elment egy másik nővel. És akkor elváltak, akkor az anyukája megházasodott újra. És akkor attól a férfitől, és akkor születtek gyerekek. És telt múlt az idő, és jött egy férfi, akivel az anyuka ment el. És az anyuka elment a másik férfivel, és ez a férfi megint megházasodott. Egy új anyuka. És akkor utána az eredeti két gyerek egy olyan családban volt, ahol se az apuka, se az anyuka már nem...
Nem volt a biológiai szülő.
Igen. Mert először az apja ment el egy másik nővel, utána az anyja ment el egy másik férfival, és ott találták magukat egy családban, ahol se az apja, se a feleség
nem volt a szülő.
És akkor a gyerekek most hogy lehet így felnőni egészségesen, hogyha azt látja, hogyha van valami probléma, akkor el kell szaladni. És valami...
Igen.
És nem
nagyon rossz válasz. Nagyon rossz válasz.
Nem egy igazi, megfelelő megoldás. És a védikus kultúrában a megoldás a tisztelet. Hogy akkor, vannak különböző vélemények, és van természetesen más szerep egy családban, a férj, feleség, gyerekek, stb. De még mindig ott van a tisztelet, hogy akkor jó, még hogyha vannak nehézségek, hogyan oldjuk meg a nehézségeket. És mi az én kötelességem, nem az én elvárásom, A védikus kultúrában kötelessége van a hangsúly, hogy mi az én kötelességem, mi az, amit nekem tennem kell. Mert hogyha én végzem a kötelességemet, és mindenki más végzi a kötelességét, akkor mindenki más meg fogja kapni azt, amire ez joga van. Ugye, mert itt egyensúlyba kell lenni a jogok és a kötelessége. És hogyha én végzem a kötelességemet, akkor valaki más tud élni a jogaival. Hogyha a férj végzi a kötelességét, a feleség tud élni a jogával, hogy akkor védelem ad legyen. Hogyha a feleség végzi a kötelességét, akkor a férj tud élni azzal a jogával, hogy akkor kap vacsorát, vagy egy tiszta lakás várja. Tehát, hogy a kötelesség, amit valaki végez, az biztosítja, hogy valaki mást élni tudjon a jogával. Igen. De hogyha egyre lejjebb megy a kötelességnek a szintje, az azt jelenti, hogy egyre kevésbé tudnak mások élni a jogaikkal. És a mai társadalomban sajnos, mivel nincs ez a megértés, akkor ez egyre csökken és csökken és csökken. Ez azt jelenti, hogy egyre kevésbé élhetnek a jogaival a társadalomnak a tagjai, mert a többiek egyre kevésbé végzik a kötelességüket.
És ők maguk is, mert ez állandóan...
Igen, ugye, mert ez oda visszahat, oda mert vissza, akkor igen. Utána ez visszahat ránk is.
Hát most ez a szomorú képre hallgassunk egy kis zenét, hát ha az feldob minket. Indiai Védikus Kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemben Mérő Mátyás, és mai vendégünk Lilasuka Dász, azaz Kis Simon László polgári nevén, és a Bhagavad Gita-ról beszélgetünk arról, hogy hogyan releváns a Bhagavad Gita a mai kor problémáira. Ugye felvázoltunk egy jó csomó problémát, most már jó lenne valami megoldást hallani.
Ahogy beszéltünk már róla korábban, hogy a megoldás igazából, hogy kapjunk transzcendentális tudást, és ezt a transzcendentális tudást alkalmazzuk a mindennapi életünkben. A probléma ugye, hogy hiányzik ez a transzcendentális tudás, és hamis tudás van, vagy tudatlanság van, és amikor ez a tudatlanság van a gyakorlatban alkalmazva, annak az eredménye szenvedés lesz.
Igen.
De amikor van transzcendentális tudás, és van megértés, akkor a megértésnek az eredménye, a helyes megértésnek az eredménye, hogy az embernek lesz hite, és lesz bizalma, hogy tud boldog lenni. De hogyha ez nincs, akkor gyakorlatilag félni fog, ugye, mert beszéltünk a tudatlanságról és a tudásról. A tudatlanságnak az eredménye kétségek, a tudásnak az eredménye megértés. A kétségeknek, ahogy megjelennek az érzelmi szinten, annak a félelem az eredménye, félni fog az ember. A megértésnek az eredménye, hogy hit és bizalom lesz. Ez a, hogyha megyünk tovább, a félelem megjelenik a fizikális szinten, mint szorongás. Hogyha valaki félelemben él, akkor ez idő után le fogja őt blokkolni. A hit és a bizalom megjelenik a fizikális szinten, mint jólét. Hogy akkor az ember jól érzi magát a bőrében, és akkor minden történik.
Elégedettség.
Elégedettség, jólét, igen. Hogyha megyünk tovább, hogyha ez a szorongás el van nyomva, annak az eredménye depresszió lesz.
És előbb-utóbb testi bajok.
És akkor betegségek lesznek belőle, és hogyha ez a jólét vagy elégedettség ki van fejezve, akkor az embernek működnek a dolgai, mind anyagi szinten, mind lelki szinten. És ugye, ahogy mondtad, akkor a depresszióból betegségek lesznek, és amikor szépen mennek az embernek a dolgai, akkor az ember tud könnyed, laza és elégedett lenni. Az egyik lelki tanítómesterünk úgy fogalmazta, hogy a védikusnak tudásnak a célja, hogy az ember tudjon laza lenni. Mert amikor az ember tudja, hogy mit kell csinálni, és elégedett a helyzetével, és ez kifejezésre juttatja a kapcsolataiban, akkor tud könnyed és laza lenni, mert van egy belső tartás, van egy belső boldogsága. És hogyha megyünk még lejjebb a betegségek, akkor gyakorlatilag előbb-utóbb pusztuláshoz vezetnek. Volt egy orvos, aki így fejezte ki, hogy igazából senki sem hal meg, hanem mindenki megöli magát, csak nagyon lassan. Ugye ezzel a tudatlansággal, kétségekkel, félelemmel, szorongással, depresszióval, betegségekkel. De a másik oldalon, hogyha valakinek van transzcendentális tudása, ebből van megértése, akkor hit és bizalom jellemzi az érzelmi életét, akkor megjelenik ez a jólét és elégedettség a fizikális szinten, akkor ezt ki tudja fejezni a kapcsolataiba, és akkor könnyed tud lenni, akkor gyakorlatilag meg tudja valósítani azt, amire az emberi lét van, hogy meg tudja valósítani az ő eredeti helyzetét, és tud boldog, elégedett lenni a legfelsőbb személlyel való kapcsolatában, és a körülötte lévő emberekkel való kapcsolatában, akkor meg tud ez történni. De ez szükséges, ez a transzcendentális tudás, amit ad a Bhagavad Gita, és szükséges ezt a tudást a gyakorlatban alkalmazni.
Igen.
És hogyha visszatér...
Igen, és vigyám, ugye szanszkritul.
Igen, tudás és megvalósított tudás. És ez ott kezdődik, hogy először tisztában legyünk magunkkal, hogy ki vagyok én valójában. Mert itt vagyunk ebben az anyagi testben, de ez az anyagi test változik. 7 év alatt egy teljesen másik testem van. Az azt jelenti, hogy én nem ez az anyagi test vagyok, ez a test csak az én ruhám, és én egy örökkévaló lélek vagyok. És ennek a léleknek van egy kapcsolata a legfelsőbb lélekkel, és van egy kapcsolata a körülötte lévő világgal. De ez a kapcsolat akkor lesz megfelelő, hogyha ez tudásra van alapozva. Hogy van ennek a világ, ugye itt élünk ebbe az anyagi világba, és itt törvényszerűségek működnek. És az azt jelenti, hogy itt van egy tervezettség, hogy nem össze-vissza történnek a dolgok. Ugye most itt vagyunk február vége felé, most már kezdenek a tavasznak a szikrái megmutatkozni, hogy hamarosan jön a tavasz. Ugye tavasz, nyár, ősz, és vannak ezek a ciklusok. És van egy rendszeresség, vagy vannak nappalok, vannak éjszakák, működik, minden működik valahogyan. Ez nem véletlenül történik, emögött van egy van egy tervezettség, van egy koncepció. És amikor valaki látja, hogy van egy tervezettség, akkor kell, hogy legyen egy tervező. Ez nem csak így magától véletlenül kialakult. Ugye itt vagyunk most a mi házunkban. És látjuk, hogy itt van ez a ház nem véletlenül van itt.
Tehát, hogy csak a billencs leborította az építőanyagokat, és azok úgy összeálltak.
Tehát, hogy ahhoz, hogy ez a ház itt legyen, kellett, hogy valaki akarja ezt a házat. Amikor valaki akarja ezt a házat, kellett, hogy legyen megfelelő tőkéje, hogy akkor ezt fel tudja építeni. Akkor kellett hozzá egy tervező, aki megtervezte, ugye van aki tulajdonosa a háznak, akkor van egy vágya, hogy milyen házba szeretne élni, de akkor kell egy tervező, aki gyakorlatilag ezt megformálja, és egy tervbe leírja, hogy akkor milyen építőanyagok kellenek hozzá, hogy kell, hogy kinézzen, és amikor van egy terv, akkor kellenek munkások, akik ezt felépítik, tudják, hogy hogy kell ezt megcsinálni, és amikor minden összeállt, és elkészültek, akkor megvan a ház. Ez nem véletlenül történt, és amikor valaki úgy gondolja, hogy a körülöttünk lévő világ csak egy ősrobbanásból a véletlenül alakult ki, akkor ő gyakorlatilag nem ebbe a világban él, mert ebbe a világban nem így történnek a dolgok. Hogyha valaki akar egy házat, ahhoz azért kell dolgozni, személyeknek kell erőfeszítést tenni. Igen. Nem csak úgy magától ott lesz. Ha valaki akar egy ruhát viselni, ez a ruha nem szőtte meg saját magát, ez embereknek a hozzájárulása szükséges. Most reggeliztünk együtt a Madhupati Prabhuval, a reggeli nem csinálta meg saját magát, kellettek hozzá szakácsok, akik megcsinálják. Amikor valaki azt gondolja, hogy minden csak úgy magával történik, az az ember teljes tudatlanságban. Nem ebben a világban érte, tehát teljesen el van varázsolva.
Igen.
Mert nem így történnek a dolgok a világban. Hogyha valaki az anyaggal akar valamit csinálni, abba bele kell fektetni energiát. És amikor valaki azt gondolja, hogy az anyag saját magától felépül, teljes tudatlanság van, ez ostobaság. De amikor valaki tudja, hogy van egy legfelsőbb személy, és van ennek a legfelsőbb személynek a terve, akkor felmerül a kérdés, oké, akkor mi az én szerepem ebben? Mit kell nekem ahhoz csinálni, hogy én igazodjak ehhez a tervhez, és akkor én is tudjak boldog lenni? Mert hogyha igazodok a tervhez, akkor én is tudok elégedett lenni. És itt van ez a körülöttünk lévő világ, ez a környezet, és nem mindegy, hogy hogy viselkedünk ebbe a környezetbe. Ugye manapság már az óceánok tele vannak szeméttel. Én hallottam, sőt láttam az interneten is, hogy a Atlanti óceánban egy fél Európa méretű szemétsziget van. És hogyha így folytatjuk tovább, akkor ez nem fél Európa lesz, hanem egyre nagyobb is.
Beborítja az
egészet. És lassan már az egész Atlanti óceán egy nagy szemét tenger lesz, és át lehet menni az egyik végéből a másikba a szemét szigeten. De ez csak felelőtlenség, tehát, hogy nekünk olyan anyagokat kell használni, ami nem környezetszennyezőek, amik együtt tudnak működni, leboglanak és újra hasznosíthatóak. És amikor mi együttműködünk a legfelsőbb személlyel, együttműködünk a körülöttünk lévő emberekkel, együttműködünk a természettel, akkor minden szempontból az megfelelő lesz. De akkor le kell mondani erről a kihasználó mentalitásról, mert ugye én közgazdasági egyetemet végeztem, és ugyanúgy a Bhagavad Gita beszél a jóságról, a szenvedélyről és a tudatlanságról. És a tudatlanságban lévő gazdaságnak a jellemzője ez a kihasználás, hogy másoknak a kihasználása, hogy én csak ki akarok használni másokat, és nem érdekel, hogy mi lesz velük. Ez egy nagyon rövid távú gondolkodás. A szenvedélykötőben lévő gazdagságnak a jellemzője ez a verseny, hogy én akarok jobb lenni másoknál, kitűnni. De amikor van verseny, az azt jelenti, hogy vannak győztesek és vannak vesztesek. És a győztesek örülnek, és a vesztesek szomorúak. De a jóságkötőben lévő gazdaság az együttműködésén alapszik, hogy win-win, hogy mindenki győztes legyen.
Igen, tehát a gazdaság az nem egy nulla összegű játék, a szenvedélyen alapuló gazdaság nulla összegű játék, de a jóságon alapuló gazdaság az egy bővülő lehetőség. Igen.
Tehát, hogy nagyon fontos. És amikor látjuk ezt a kihasználást a mai világban, az a tudatlanságnak köszönhető. Mert végül a kihasználó is kihasznált lesz. Előbb-utóbb.
Igen, kerülgetjük ezt a tudás-tudatlanság dolgot, és azt, hogy az embernek valódi tudásra van szüksége ahhoz, hogy értelmesen élhessen ebben a világban, de hát adjunk már egy pár morzsát a szegény hallgatónak, hogy mi a legfontosabb, amit tudnunk kell magunkról, meg a helyzetünkről.
Már belekezdtünk valamennyire, hogy mi örökkévaló lelkek vagyunk, nem ez a test vagyunk. A alapvető tudás, hogy létezik egy legfelsőbb személy, akihez mi tartozunk, akivel, hogyha megfelelő kapcsolatot létesítünk az odaadó szolgálaton keresztül, akkor tudunk egy transzcendentális boldogságot tapasztalni. És a Bhagavad Gita beszél erről az odaadó szolgálatról, Bhakti Yuga, gyakorlatilag a Bhagavad Gita-nak a fő mondani valója, hogy ezt a Bhakti Yugát, ezt az odaadó szolgálatot kell elérnünk a legfelsőbb személy felé, és amikor valaki gyakorolja ezt az odaadó szolgálatot, akkor megszűnik ez a félelem, ami a anyagi ragaszkodás miatt van, és amikor megszűnik a félelem, és valaki boldogságot tapasztal, akkor nem fog másokat kihasználni, mert elégedett, mert boldog, nem, nincs rá szüksége.
Nem onnan ered ez a félelem, hogy a lélek az valójában valahol tudja, tehát én, aki a lélek vagyok, valójában én tudom, hogy én örök vagyok, de ugyanakkor olyan dolgokkal veszem körbe magamat, amiről tudom, hogy nem örökek, hogy átmenetiek, tehát mit tudom én, ki kellett dobnunk már egyszer egy 3 éves hűtőszekrényt, mert úgy tervezték meg, hogy nem működjön tovább, és a javítása az majdnem annyiba került volna, mint egy új hűtőszekrény, ugyanis tele vagyunk ilyen cuccokkal, kütyükkel, hát nem itt Krisna-völgyben, ahol még villany sincs szerencsére, úgyhogy ez a kísértés, ez nem áll fenn, de hát ugye egy városi lakásban csupa ilyenekkel vagyunk tele, és akkor a legkevesebb, amire aggódhatunk, az, hogy mikor esik szét a hűtőszekrény, ugye, vagy amilyennél ugye magasabb probléma, vagy hogy mondjam, komolyabb probléma, hogy ugye mindenki tudja, hogy ez a test, amiben él, az egyszer el fog pusztulni, tehát meg fogunk halni, persze ez egy nagyon pongyol a kifejezés, mert mi nem halunk meg, de a testünk el fog pusztulni, ugye. Tehát ez a félelem, tehát hogy hogyan tudjuk ezt a félelmet, tehát azt az átmeneti dolgokhoz való ragaszkodásból eredő félelmet valahogyan átváltani egy bizalomba, vagy valami. Hogyan lehet ezt?
Igen, tehát, hogy itt ez az alapvető probléma, hogy a örökkévaló lélek, aki örök tudással és boldogsággal teli, azonosítja magát ezzel az anyagi természettel.
Ami se nem örök, se nem boldog.
Ami nem örök, ugye, hogyha van egy 3 éves hűtőszekrény, ami elromlik, akkor a léleknek ez probléma, mert a lélek az örökkévalósághoz van szokva, ahol nem romlik el semmi. De itt meg minden elromlik. Elromlik a hűtőszekrény, elromlik ez a test.
Igen.
Mert ez a test se az örökkévalóságra van tervezve. Ez ideiglenes.
Ez eleve úgy van tervezve, hogy ez tanulunk is, belőle.
Hogy is fogalmaztál, ez is tervezett avulás.
Igen.
Tehát, hogy ez a tervezett avulás, ami manapság átszövi a gazdaságot, ugye, amikor megtervezték az első villanyizzót, az nem tudom hány, sok ezer óráig ment. Van Amerikában valahol egy tűzoltóállomás, ami ott van
több
egy...
Több mint 100 éve ég
több
egy lámpa.
Több mint 100 éve ég egy lámpa, ami már 1800-valahánytól ég, és azóta ég. Mert úgy megcsinálták, hogy égjen.
És igaz, hogy soha nem kapcsolták ki be, ez tény. És emlékszem, a 100 éves és születésnapjára kapott egy tortát, csak nem tudom, meg tudta enni.
És az a lényeg, hogy ugye, de utána rájöttek, hogy akkor nem fog úgy, nem megy
nem
úgy az eladás,
ugye?
Hogyha minden sokáig jó, és akkor meg van határozva, és hogy akkor mikor kell tönkre mennie. De ez az anyagi testre is ugyanúgy
ez
van.
Ez így van.
Tehát, hogy ugyanúgy, ahogy a gazdaságnak a részvevői tervezett avulással csinálják a termékeket, hogy hasznot kapjanak belőle, ugyanúgy ez a test is tervezett avulással van megtervezve.
Hát erről én tudnék beszélni a 69 évével.
És amikor a lélek azonosítja magát ezzel a testtel, ami avulásra van tervezve, akkor szenvedni fog, mert szétesik az a test. De amikor a lélek örökkévaló lélekként azonosítja magát a legfelsőbb személy szolgálként, akkor nem fogja eleve problémát tapasztalni. Ezért ez a test, ez a szenvedéssel, betegséggel, öregséggel teli test, hogyha valaki tanul ennek a testnek az állapotából, akkor fel fog ébredni ez a lelki tudata. Hogyha valaki ragaszkodik a testhez, amit megtehet, akkor viszont önként szenvedésnek fogja kitenni magát. Lehet, hogy nem az a terve, hogy boldog legyen a testi boldogság által, de sajnos ez egyre csökken az idő előre haladtával. Ugye a ötödik téma ez az idő.
Igen.
De az idő előre haladtával ez a test öregebb lesz, betegebb lesz, és előbb-utóbb el fog tűnni.
Igen, erre hadd mondjuk egy példát. Ugye a feleségemmel most már évtizedek óta minden ősszel, amikor már a gyerekek már az iskolában vannak, akkor elmegyünk üdülni valahová. Egészen tavaly előttig valamilyen görög szigetre mentünk, mert ez még megfizethető, és akkor ugye az idő még jó ilyenkor, tehát lehet fürdeni a tengerben, és hát csak az a baj, hogy eléggé illúzió romboló, mert hozzánk hasonló ilyen, hát mondjuk idősebb egyedek tartózkodnak ilyenkor a tengerparton, és tulajdonképpen borzasztóan szívszorító látni, hogy ezek a mondjuk ki egyik-másik emberi roncs, hogy próbál még valamit, élvezetet kicsikarni abból a testből, ami már teljesen alkalmatlan, hát látszik, hogy már összeaszolt, vagy kiment a formájából. Tehát ilyen csúnya öregek, mondjuk itt csúnya öregek próbálkoznak ott élvezni, de hát már nem megy nekik. Tehát ugye ez a test, ez egy illusztráció azon, mondtál. Uh-huh. És igazán, hát szomorú az, mert igazán megvolna a lehetősége mindenkinek, hogy boldog legyen, akár öregen is. Ugye itt van a Krisna völgyben van egy pár öreg, aki Krisna tudatos, és 70-en túl is boldog és kiegyensúlyozott, és tud örülni.
Igen, ez az anyagi test, ez egy rossz befektetés. Hogyha üzleti szempontból, hogyha hozhatnék egy üzleti példát, hogy venne valaki egy olyan értékpapírt, aminek folyamatosan csökken az értéke, egyre kevesebb hozamot hoz, és a végén teljesen nulla lesz az értéke. Tehát, hogyha valaki üzleti szempontból nézne egy ilyen befektetés, ez gyakorlatilag kudarc, mert egyre kevesebb az értéke, egyre kevesebb hasznot hoz, és a végén teljesen nulla lesz. De amikor a lélek azonosítja magát az anyagi testet, gyakorlatilag egy ilyen befektetést tesz, hogy egy anyagi testtel azonosítja magát. És a Bhagavad Gita azt ajánlja, hogy szálljunk ki ebből a rossz üzletből, és azonosítjuk magunkat ismét a valódi önmagunkkal, hogy mi örökkévaló lelkek vagyunk, akinek van egy örökkévaló boldogsággal teli kapcsolata a legfelsőbb személlyel, és ezt az körülöttünk lévő anyagi világot használjuk arra helyesen, hogy ezt a kapcsolatot újra meg tudjuk tapasztalni, és segítsük másokat is a környezetünkben, hogy szintén meg tudják tapasztalni ezt a kapcsolatot, és hogyha ezt megfelelően csináljuk, akkor idővel, még mielőtt ez az anyagi test felmondja a szolgálatot, akkor meg tudjuk valósítani ezt a testet, mert minden tettnek idővel van visszahatása. Vannak tettek, amik rövidebb idő alatt hoznak visszahatást, vannak tettek, amik hosszabb távon hoznak visszahatást, de hogyha valaki ezen az örök lelki kapcsolaton dolgozik, akkor ennek a tettnek nem lesz anyagi következménye, és sőt, ez segíti őt kiemelni ebből a anyagi feltételekhez kötöttségből, és vissza tud menni az örök tudásra és boldogsággal teli helyzetébe. És gyakorlatilag ez a Bhagavad Gita üzenete, hogyha valaki odaadó szolgálatot végez, meghódol a legfelsőbb személynek, ez a Bhagavad Gita-nak a végkövetkeztetése, hogy mondja Krisna, hogy ha feladsz minden másfajta kötelezettséget, és csak meghódolsz egyedül életem, én megvédelek minden bűnös visszahatástól, ne félj. Lehet, hogy már a korábbi tetteinknek voltak visszahatásai, de hogyha valaki meghódol Krisna előtt, és összehangolja a vágyét a legfelsőbb személy vágyéval, akkor nincs mitől félnie. Pont most olvastam egy verset a Simat Bhágavatamból, hogy a félelem akkor ébred fel, amikor valaki a figyelmét elfordítja a legfelsőbb úrtól, és az anyagi természet felé fordítja, és nem látja az anyagi természetnek a kapcsolatát a legfelsőbb személlyel.
Igen.
És ennek a félelemnek is van 5 fokozata, és ez a halálfélelem, ez gyakorlatilag az elmúlástól való félelem, az a végső.
Igen, és ez mindenkiben ott van. Vagy előbb-utóbb felébred, aki nem tud rá függeszkedni, rá kapcsolódni a legfelsőbbre.
Igen, de még hogyha valaki azt mondja is, hogy ő nem fél a haláltól, de az elmúlástól mindenki fél. Lehet, hogy nem a haláltól fél, hanem hogy ki fogják rúgni a munkahelyéről, az is, hogy el fog múlni az a lehetőség, vagy vége lesz egy jó kapcsolatának. Tehát, hogy az elmúlástól mindenki fél. Hogyha van valamije, és azt el fogja veszíteni, attól mindenki fél. De hogyha a lélek nem anyagi dolgokkal azonosítja magát, hanem örök lelki dolgokkal, amik nem múlnak el sose,
nem múlnak el, igen.
Nem múlnak el sose, akkor nincs mitől félnie. Uh-huh. Tehát, hogy a probléma, hogy a lélek a tudatát az anyagba fekteti. És amikor a lélek visszavonja a tudatát az anyagi azonosítástól, és a lelki energiával azonosul, abba fekteti a bizalmát és a hitét, akkor örökké boldog lesz. Mert hite és bizalma mindenkinek van. A kérdés, hogy hova fekteti. Hogyha az anyagba fektetjük a hitünket, ugye vannak emberek, hogy én nem hiszek semmiben. Ez nem így van. Mindenki hisz valamiben.
Hisz, csak lehet, hogy nem abban hisz, amitől boldog lehetne.
Igen, hogyha valaki az anyagi energiában veti a hitét, akkor csalódni fog, mert ez ideiglenes. Tehát, hogy előbb vagy utóbb, ugye erről szól az idővel kapcsolatos rész. Hogy az anyagi energia idővel megszűnik. Az anyagi dolgok idővel megszűnnek. Tehát, hogyha valaki nem veszi figyelembe az időtényezőt, akkor csalódni fog, mert az idő az változtat dolgokon. Folyamatosan változtatja az anyagi energiát.
És ez ugye Krisna mondja a Bhagavad Gita-ban, hogy az idő vagyok, világok elpusztítója. Tehát idővel minden elpusztul, ami átmeneti.
Igen.
Lehet, hogy nagyon hosszú idő, de el fog pusztulni.
És ebből az 5 témából, amit említettünk, a legfelsőbb személy az örök, az egyéni élőlény az is örök, az anyagi természet az is örök, az idő az is örök. Egyedül, ami nem örök, az a tettek és a tetteknek a visszahatásai, a karma. És itt a kulcs, hogy mi ezen tudunk változtatni, hogy hogyan cselekszünk. Hogyan cselekszünk a gondolatainkkal, hogyan cselekszünk a szavainkkal, és hogyan cselekszünk a tetteinkkel. És amikor ezeket a tetteket, a gondolatokat, szavainkat és a tetteinket összehangoljuk a legfelsőbb személlyel, az odadó szolgálattal, a bhakti jogával kapcsolatban, akkor ezek a tettek elvisznek bennünket is az örök tapasztalatig, az örökké valóság tapasztalatáig. És ez a Bhagavad Gita-nak az üzenete, hogy ezt mindenki megteheti, hogyha hajlandó követni a Bhagavad Gita-nak az instrukcióit, mert gyakorlatilag itt egy tanulási folyamatról van szó. Mi itt vagyunk az életnek az iskolájában, és az életnek az iskolája időnként vizsgáztat bennünket.
Mégpedig ez az iskola nem egy ilyen felvilágosult liberális iskola, itt bizony nádpálca is van.
Tehát, hogy itt büntetések is vannak, és mi is tudjuk ellenőrizni, hogy hol tartunk. Ugyanúgy, mint hogyha valaki narancsot akar kifacsarni, akkor annak az eredménye narancslé lesz. Hogyha valaki, nem tudom, grapefruitot facsar ki, akkor grapefruitlé lesz az eredménye. Hogyha almát, akkor almalé. De nem lesz soha olyan, hogy narancsot facsar ki valaki, és almalé lesz az eredménye. Ugyanúgy a tudatunk meg lesz mérve mindig. Nehezebb körülmények közé leszünk téve, és ezek a nehezebb körülmények nyomást gyakorolnak ránk, és akkor kiderül, hogy milyen tudatban vagyunk. Mert akkor, ami belül van, az megnyilvánul kívülre. És akkor tudjuk időnként ellenőrizni magunkat, hogy akkor hol tartunk. És sokszor próbáljuk a körülményeket megváltoztatni, hogy a körülmények ne helyezzenek ránk nyomást. De lehet, hogy időnként ezt meg tudjuk csinálni, de az a körülmények nyomása időnként úgyis ott lesz rajtunk. És akkor kiderül, hogy mi van belül a szívünkben. És ebben az életiskolájában vannak vizsgák, csak nincsenek előre bejelentve, hogy van lesz a vizsga. Hanem
feleltetés, ugye?
Váratlanul jönnek a vizsgák, és amikor félelem, frusztráció, aggodalom jön ki belőlünk, az azt jelenti, hogy az van belül, és az azt jelenti, hogy nem tanultuk meg a leckét. De hogyha vagyunk egy nehéz helyzetben, és ott tudunk boldogok, elégedettek, békések, kiegyensúlyozottak lenni még egy nehéz helyzetben, és ugye itt Arjuna egy nehéz helyzetben
hogy
van. Arjuna itt van-e a kurukshetrai csata mezőn, a csata előtt, és ami kijön belőle ez a nyomás által, akkor félelem, panaszkodás, síránkozás, és elejti a fegyverét. Az anyagi ragaszkodás miatt Krisna olyan helyzetbe rakta Arjunát, és akkor Krisna látta, hogy Arjuna nincs a megfelelő tudalom. Természetesen Krisna rakta Arjunát ebbe a helyzetbe. De amikor hallotta a Bhagavad Gita-t, szeretnék felolvasni a utolsó verset, amit mond Arjuna, hogy amikor hallotta a Bhagavad Gita-t, akkor milyen tudatállapotba került. Ez a 18. fejezet, 73. verse. És akkor Arjuna így szólt: kedves Krisnám, ó tévedhetetlen, illúziómos szertefoszlott, kegyedül visszanyertem emlékezetem, s most szilárd vagyok, kételyektől mentes, készen állok arra, hogy utasításait szerint cselekedjek. Tehát, hogy Arjuna, aki az első fejezetben gyakorlatilag kifejezte a cselekvés képtelenségét, a siránkozását, a félelmeit, akkor most miután hallotta a Bhagavad Gita-t,
igazi tudást kapott,
akkor azt mondta, hogy első, hogy szertefoszlott az illúziója, hogy nincs illúzió, visszanyerte az emlékezetét, hogy ki ő valójában, és ki a legfelsőbb személy, szilárd vagyok, tehát, hogy stabilitást, békét tapasztal, kételyektől mentes, nincsen tudatlanság, és készen áll arra, hogy utasításait szerint cselekedjek. Tehát, hogy a lélek készen áll együttműködni a legfelsőbb személlyel. És ez a Bhagavad Gita eredménye, hogyha valaki helyesen hallja, és gyakorlatban alkalmazza a Bhagavad Gita-nak az utasításait, akkor ez fog
beszélni. Hát nagyon szépen köszönöm ezt a szép beszélgetést. Góranga!
Góranga! Köszönöm szépen a lehetőséget erre.